Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Brüsszel hosszú ideje elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja, a béke helyett, és minden pénzt Ukrajnának ad. A kormány Magyarország forrásait nem Ukrajna, hanem a magyar munkavállalók, különösen a gyermekes családok támogatására és a munkahelyek védelmére fordítja, emelte ki Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A Központi Statisztikai Hivatal adatait idézte, amelyek alapján a munkaerőpiac továbbra is stabil idehaza, a munkanélküliségi ráta egy év alatt 4,3%-ra javult, így továbbra is az Európai Uniós átlag alatt van. A foglalkoztatottak száma 2025 júniusában is közel 4,7 millió fő. Az év per éves csökkenésben meghatározó szerepe volt a demográfiai okoknak és a feldolgozóipar gyengélkedésének. Komplex támogatási program kidolgozásával segíti az Agrárminisztérium a ragadós száj- és körömfájás betegséggel sújtott állattartó telepek újraindítását és tevékenységük fenntartását. A konstrukció a kártalanítási igényeken felül további elemekből tevődik össze. A társadalmi egyeztetésre bocsátott agrárminisztériumi rendelet tervezet szerint, közölte a tárca. A kormány kiemelt célja a ragadós száj- és körömfájás vírus megállítását követően az érintett gazdálkodók kártalanítása és arra ösztönzése, hogy törekedjenek a betegség miatt leölni kényszerült állatállomány pótlására és az állattartó tevékenységük folytatására. Ennek érdekében az Agrárminisztérium megalkotja a gazdálkodók állatállományának újra telepítéséhez és az állattartó telepek járványügyi fejlesztéséhez kapcsolódó támogatások szabályait, áll a közleményben. Az Integritás Hatóság súlyos túlárazást, közbeszerzési szabálytalanságokat, valamint a közpénzek nem megfelelő felhasználását állapította meg a kazári bölcsöde építésénél, áll a közleményükben. A vizsgálat szerint a bölcsöde kivitelezése bruttó 219 millió 312 ezer forinttal haladta meg a reális költségeket, továbbá az intézmény mérete indokolatlanul nagy az új férőhelyek számához képest, ami feltételezhetően sérti a közpénzek hatékony és felelős felhasználásának elvét, írják közleményükben. Arról is beszámolt a hatóság, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő kizárta a legalacsonyabb árat kínáló pályázót, aránytalanul alacsony ára hivatkozva, így a végső nyertes a csaknem 60%-kal magasabb árajánlatot adó vállalkozás lett. Emellett a hatóság feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságon anyagkezelés vétsége elkövetésének gyanúja miatt. 6 héttel a tanévkezdés előtt elindította országos tanszergyűjtését a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket program célja, hogy a Kárpát-medence szerte legalább 1358 hátrányos helyzetű gyermek tanévkezdése válhasson örömtelibbé, az adományokkal pedig csökkenteni tudja az alapítvány a rászoruló családok iskolakezdéssel járó kiadásait. Dobis Lucski Zsófia, a tiszántúli református egyházkerület kommunikációs vezetője a helyszínen azt mondta, abban hisznek, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek számára az iskola és a tanulás lehet az a kiugrási pont, amellyel megváltoztathatják és jobbá, biztosabbá tehetik a jövőjüket. Lőrincin a Szent Anna búcsút július 27-én vasárnap tartják. Az idén ünneplik a kápolna felszentelésének 300. évfordulóját. Az ünnepi szentmise a megszokottnál egy órával korábban, 9 órakor kezdődik, amely a bizonytalan időjárás miatt a városi Szent Mihály templomban lesz. Tamási József atya fogja bemutatni. Sport. Októberben mutatják be a Bölöni László meggyőztes labdarúgóról edzőről készült dokumentumfilmet, hangzott el Tusnád fürdőn a 34. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor egyik pódiumbeszélgetésén. A 102-szeres román válogatott meggyőztes bölöni edzőként portugál és belga bajnok lett, és Cristiano Ronaldo felfedezőjeként is ismert. Végül az időjárásról. Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az északi szél a Nyugat-Dunántúlon élénk, olykor erős lesz, emellett a zivatarokat viharos, sőt erősen viharos széllökések is kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 17 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, és Somogyi Márton technikus nevében is a következő óra szerkesztője, Papp Péter. Ma folytatjuk a nagykörűn elkezdett riportunkat, utána majd átszaladunk Sátor Alja új helyre, ahol a Rákóczi Szövetség táborába veszünk részt.
Természet az termeli az életet, az ember életét is, abba csak be kell csatlakozni, és akkor megvan a fenntartható, tehát automatikusan újra termelődően, önműködően működő, hát élet, tudja tulajdonképpen, és mindez levetíthető az élelemtermelésre, a talaj újratermelődésére, és a vízre is akár.
Talajt, hát tudjuk, az USA-ban, a déli részeken a gyapott földek elköltöztek a keleti részről tovább-tovább, mert felélték a talajtermő képességét, erejét, és ez sokfelé, hát őserdőket írtanak, ott felélik, stb. Tehát ezt ismerik, a másik még a szarvasmarhákra, illetve a patásokra. Ugye volt egy járvány. Na,
és ez a járvány... Ez egy nagyon jó illusztráció.
Ez a járvány, ez megadja.
És akkor
megadja azt, hogy melyik a jobb. 3000 szarvasmarhát néhány négyzetméteren, vagy pedig itt, nem tudom, ez hány hektár itt?
Itt nekem 20 hektár van, most ez a kazetta, ami be van kerítve, ez 3. Most ebbe a szakaszba, mert ugye szakaszolt legeltetést használunk, ugyancsak a regeneratív mezőgazdaság tanításainak megfelelően, ez lehetne még tökéletesebben, mert ugye nekem egy sarokban van itt a kút, de hát az adaptáció is hozzátartozik. Itt átkelünk a kerítésen, mert megnézzük a jószágokat, mert akarom.
Elbújtak. És sincs áram?
Kapcsoltam az áramot.
Jó, bocsánat, elbújtak. De már van benne?
Most nincs, mert kapcsoltam vissza, de... Ja. Hát most nem, majd amikor elmegyünk, akkor visszakapcsolom.
Értem, de az előtt volt.
Igen. Előbb, hogy a táskával simogattad, akkor ott volt, de...
Értem.
Jó, tehát itt van a parám meg a kút, és a legelő...
Ez a, úgymond, hogy külön, tehát elszigetelt legeltetés van. Én emlékszem régen, a juhászok léckáztatták, és mikor bementek a trágya miatt, de egyébként meg a kutya megintézkedett, hogy hol legelhetnek. Itt nem kell kutya neked.
Hát, na most ez érdekes, hogy a fejlődés része az, hogy nem találni már embert, aki dolgozna az állatokkal, vagy ezt a pásztoroló állattartást szívesen csinálna. Hát a Hortobágy környékén még megvan azért a szakma, de hát ez kiveszőben van, illetve hát horribilis áron jönnek el, meg nem is azért nincs itt nekem ember, illetve olyan technológia kellett, ami nem emberigényes ilyen szempontból, és ez a villanykarám, magyarul villanypásztor, amit működik, ugye én itt tudom használni jól, bekerítjük a területet, előre, vagy hát akkor van vele munka, és akkor utána a jószágokat az bent tartja a 10 kilovolt. Igen, tehát, hogy itt játszik együtt a degradáció meg a fejlődés, tehát, hogy a jelen viszonyok között nem tudom megcsinálni azt, hogy saját embert tartsak erre a kevés területre, kevés magára, vagy én ugye, mivel okoskodok itt a rádióban, ezért nem tudok itt lenni velük folyamatosan.
De csinálsz te mást is, a konferencián se veszel részt.
Tehát fel van találva ez a csoda technológia, hogy akkumulátorban itt napelem tölti, dróthúzzal, és akkor fut benne az áram, amit a országok többnyire respektálnak, és belül maradnak.
Megszokják, megtanulják, a természetes. Hát.
És akkor itt beszéljünk arról, hogy mi is ez az egész, és hogy miért, milyennek a tetszik társadalmi hasznossága, vagy tanulságértéke, tanításértéke, hogy...
A tájgazdálkodásra?
Igen, hogy ez az ártéri legeltetés.
Igen.
Hogy az ártereket, mert az én tanításom, illetve a vízválasztó koncepciónak egyik fő gyakorlati betülete, hogy a fő üzenete az a tájhasználatváltás. Tehát tájhasználatváltással lehet megoldani a vízgazdálkodásban keletkezett, vagy látszólag ott megjelenő problémákat. És ezt viszont széles körül, szűk körülön is lehet érteni, de széles körülön is, egészen a városi hőgutáig, mert az is egy vízhiány probléma, ugyanis a víz az a hűtő közege a tájnak eredendően. Talán beszéltünk már arról, hogy ilyen szempont a klíma is, mint éghajlat, légkörnek a működése, az a tájnak egy jelenség szintje csak. Tehát, hogy nem volt jó évtizedek ezelőtt, hogy rákoncentráltatotta hát az éghajlatra, és ugye most klímaváltozásnak becézik ezt a folyamatot, vagy ez híresült el, és ugye ott is a gázokra, tehát a széndioxidra kiegyezve, ez olyan, mint hogyha a szempillára súlyoznánk mondjuk a szépséget. Hát van ez a torzulás is ugye itt a modernizmusban, de tehát tévút, valójában a felszimbolítás az, tehát a tájhasználat, ami sokkal jobban meghatározza a víz működése, és mellesleg a légkör működését is ezt vízműködése által, vízkörforgások, de mellesleg a légkör működése is csatlakozik ide. Még már látszanak itt már a lovak mögött a marhák, vagy legalábbis
jól elbújtak.
És megnézhetjük, hogy hogyan hasznosítja ezt az egyébként hasznosíthatatlan, vagy tehát, hogy mondjam, klasszikus mezőgazdasági művelésbe, vagy fogalmakba nem tartozó területet, annyira, hogy ez nem is támogatható, tehát itt ennek a nagy része nem támogatható terület, az ugye ezt tudják a gazdálkodók, hogy miről beszélek. Nem, nincs benne a hivatalos definícióba, hogy itt lehetne gazdálkodást folytatni, és ténylegesen, ha belegondolunk, a művelés szó is.
Almáért?
Igen, a csodavedret ismeri a ló.
Bántjabb szegénykémet a lég, sok lég, de hát természetes, télen nem fogja.
Igen.
Na, mit akarsz?
Rendesen viselkedjé.
Erőszakos.
Igen. Hát olyan, mint az állatok meg a növények. Igen. Tehát, hogy élni akarnak, és igyekszik azt megoldani, hogy ő éljen, meg ezem hála Istennek. Tehát, hogy ennek megfelelően ő intézi a saját...
Megvan még a természetes ösztöne, nem úgy, mint néhány embernek.
Nincs félreprogramozva. Tehát az ártéri legeltetésről is, hogy miért kulcs ez, és miért fontos tanulság, hogy mondjam, általánosan is. És akár a szántók helyett kérdezték tőlem gazdák, hogy a többedik éve nem jól terem a föld, ugye, a szántójuk, mert egész egyszerűen hát fölért a talaj és a víz készleteit, na itt látszanak már.
Látom, igen.
Jószágok, tehát a marhák is, mint legelő közmunkások. Szántóföldi művelés ugye felérte a saját létfeltételeit, mint víz és talaj.
Rendben.
És nem jövedelmező, ugye itt a tájhasználatnak, az előbb elmondottaknak megfelelően, szoros következménye ezt a halad, itt én
itt nem látom én, hát ugye nem vagyok úgy öltözve.
Akkor mindenkinek látod, hogy itt...
Pihennek, most kérődzenek?
Igen, úgy látom, hogy hát ebédidő van, azaz kérődzi, ugye új nem megeszik, amit már előben jöttem.
Hát igen, barátságos. Ne gyere, nincs a kezembe semmi. A mikrofont akarod? Nem, ez nem az. Azt hiszi, hogy alma van benne, de...
Éj már!
Oly, de vidám lett. Van egy kis...
Hát így, ezért...
Jó, hát ezek...
Tehát, hogy lehet velük beszélni, nyilván egy saját működése. Ha én táviratban vagy PC-ben mondom el, hogy mit szeretnék, akkor kevésbé érti.
Balogh Péter gazdálkodót hallották Nagykörülről, aki az Élő Tiszáért Egyesület vezetője. műsorunk folytatásában Sátoraljaújhelyre megyünk, a Rákóczi Szövetség táborába.
Szilágyi Zsolt, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztési igazgatója.
Mit jelent ez, hogy hálózatfejlesztés? Mert hát ez nem elektromos hálózat, és nem más, hanem gondolom, hogy csoportoknak a szervezése, összefogása.
Így van. Ugye a Rákóczi Szövetség egy 1989-ben alakult civil szervezet, melynek célja a Kárpát-medencében és azon túl is a magyar nyelv és a magyar kultúra és a magyar identitás erősítése. Ezt a célt úgy tudjuk megvalósítani, hogy mivel egy civil szervezetről lévén szó, ernyőszervezetként működik a Rákóczi Szövetség, és Kárpát-medence szerte 660 településen működik a Rákóczi Szövetségnek tagszervezete. Ez adja a hálózatát a Rákóczi Szövetségnek, és a velük való kapcsolattartás, ennek a hálózatnak a fejlesztése, bővítése tartozik az én feladataim közé.
Szép szám. Ez azt jelentheti, hogy szinte mindegyik környező országban lévő magyarsággal van kapcsolat. Általában Ausztriát kiszoktuk hagyni, mert ott más a helyzet, másképp indult. Én először talán 20 éve találkoztam Borsiban egy Rákóczi szövetséges kis csapattal, Havárban. Nagyjából tudom, hogy mi a feladata, de hát azért összefoglalóként a hallgatóknak jobb, hogyha öntől hallják, mint tőlem. Ugye a magyarság ott valamilyen szinten úgy egymáshoz közel hozni, illetve megtartani. Erről van szó?
Pontosan, ahogy ön is mondja, a Rákóczi Szövetség tevékenységének egyik fő ága az a külhoni magyar családok magyar iskola választásának buzdítása. Tehát az a célunk, hogy minden külhoni magyar fiatal magyar iskolába járjon, hogy a helyi magyar közösségek megmaradjanak, és a magyar nyelv tovább éljen.
De nem csak az iskolát gondolom, hanem sok minden mást is áthatnak, dolgoznak benne. Azt tudom, hogy magyar tankönyvet kaphatnak, táskát is kapnak a iskolába járó magyar gyerekek. Ez hozott már eredményt egyébként, hogy növekedett a Rákóczi Szövetség által működő kis csoportok, utána iskolába beiratkozó magyar gyerekeknek a száma, mert azért van bőven még aki magyar és mégsem magyarul tanul.
Általánosságban nem merném ezt kijelenteni, viszont települési szinteken egyénileg vizsgálva dolgokat látunk ilyen eredményeket, hogy az iskolabusz programunk, vagy az ösztöndíj programunk, az iskolatáska programunk hatására inkább a magyar iskolát választják a szülők, mint az adott nemzeti iskoláját.
Ugye régebben azt mondták, hogy hátrányos, hiszen utána középiskolába nem tud menni, egyetemre, főiskolára nem tud menni, mert ott nem tanítanak úgy magyarul, bár ez sem teljesen igaz, mert vannak azért különböző helyeken magyar gimnáziumok. Leginkább a szlovák részt ismerem, ott talán hamarabb kifejlődött, mert hát azért jelentős létszámú szlovákiai magyar volt, illetve hát itt vannak közel hozzánk, és tömbbe. Az a lényeg, hogy tömbbe legyenek, mert aki szétszóródik, az ottani anyanyelvet fogja használni. Melyik rész az, amelyik a legproblémásabb, most gondolom, hogy a Kárpátalja, de azért mindenütt vannak gondok.
Mindenütt vannak kihívások, én inkább így fogalmaznék. Ez egy picit pozitívabb.
Igen, a megfogalmazás, de a helyzet ugyanaz.
Igen, ezekre a Rákóczi Szövetség erőforrásaihoz mérten igyekszik akár külön segítséget is biztosítani. Nyilvánvalóan a mostani kárpátaljai helyzet a korábbi években sem volt könnyű, de most a 3 éve, amióta tart a háború, még nehezebb. Azt tudjuk, hogy az ott maradt kárpátaljai magyarok nagyon kitartóak az ottani közösségeik iránt, de az a bizonytalanság, amiben élnek, ez a kiszámíthatatlanság azért az átövezi a mindennapjaikat. A felvidéken a helyzet éppen most tegnap jelent meg egy frissebb kutatásunk, hogy országos arányhoz képest a tavalyi évben a magyar születések száma növekedett, ami egy nagy dolog. Ez egy sok éves tendenciának mond ellent, úgyhogy ez egy hatalmas dolog, mi úgy tartjuk. A vajdaság helyzetét tekintve, a vajdaságban nagyon erős képviselete van a magyarságnak országos szinten, úgyhogy ott abszolút nincsenek, nyilván elszórtam mindenhol etnikai különbözőségek, de ott a magyar közösség teljes mértékben jól működik, és egy erős közösség. Erdélyben ugye ott is egy picit más, minden régióban más a helyzet, tehát nem lehet kettőt.
A szórványban nehezebb, mint mondjuk a több magyarságban, Székelyföldön.
Így van, a Rákóczi Szövetség erdélyi tevékenysége az inkább a Párciumi régiót és a Szorbány Magyarságot érinti. Hál' Istennek Székelyfölddel jelen pillanatban, azon kívül, hogy a székelyföldi gyerekek rész is eljöhetnek a különböző táborainkba, az iskolaválasztási programunk nem terjed ki, hiszen ott ezekkel a dolgokkal hál' Istennek nincsen most jelen pillanatban teendő, és reméljük, hogy a közeljövőben ez nem is változik.
Szilágyi Zsoltot, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztési igazgatóját hallották. Maradt még kettő, vagy három is, ahol magyarok élnek, Szlovénia, illetve Horvátország, de ott csak egy kis csíkban, tehát igazából nem nagy számban, pár tízezer ember él. Nem tudom, hogy hányan vallják magukat magyarnak, illetve horvátnak, vagy szlovénnek, mert hát ugye nagy a beolvadás, ezer a 105 év, ez nagyon nagy idő. Ausztriát meg akkor hagyjuk is inkább, ugye, mert ott nem ez a probléma, de ott a beolvadás már majdnem megtörtént.
Igen. Szlovéniában és Horvátországban azokkal a közösségekkel, azokkal a magyar közösségekkel, ahol, tehát a meglévő magyar közösségekkel a Rákóczi Szövetség folyamatosan tartja a kapcsolatot. Eszéken van egy nagyobb két szervezetünk, egy önkormányzati szintű és az egyik középiskolába. Szlovéniában pedig ott a Zala megyei szervezeteink nagyon erős kapcsolatot ápolnak a lendvai magyarokkal, úgyhogy itt van egy ilyen áttét, úgyhogy velük is kapcsolatban van a Rákóczi Szövetség.
A hatás milyen csak mérsékli a beolvadást, vagy pedig hát azért megállítja. Ez a cél szerintem.
Így van, ezt általánosságban mondhatom, hogy ez a cél, és vannak jó eredményeink ezzel kapcsolatban. Nyilvánvalóan, bár a Rákóczi Szövetség egy nagy szervezet, egy több mint 36 ezer tagot számláló szervezet Kárpát-medence szerte, lokálisan nagyon sok mindent el tud érni ez a tagság, ez a nagyon erős és nagyon elkötelezett tagság, de hogy mondjam, tehát nagy politikailag nincs ilyen dolgokra, ilyen folyamatokra ráhatásunk. Amit tud a Rákóczi Szövetség az eszköztárát kihasználva, azt megteszi minden magyar közösségért, éljen bárhol is a világban, és ezek szerint dolgozunk.
Hogyan lehet valaki tagja a szövetségnek? Saját maga jelentkezik, vagy ajánlások alapján?
Talán mondhatjuk azt, hogy a Rákóczi Szövetséghez való csatlakozás most már szájról szájra terjed, tehát hogyha van egy olyan település, vagy egy középiskola, aminek a közössége szeretne csatlakozni, igazából egyetlen egy feltétele van, egy pár dokumentumot ki kell tölteni, de hogyha van 10 csatlakozni kívánó tag, ezeket a dokumentumokat kitöltik, megküldik a központi irodánk felé, és mi az, hogy a Rákóczi Szövetség elnöksége dönt az ő felvételükről, amit általában pozitív elbírálás szokott követni, és onnantól kezdve teljes értékű tagjai lesznek a Rákóczi Szövetségnek, pályázhatnak, jelentkezhetnek rendezvényeinkre és a Rákóczi Szövetség palettájában álló programokra.
Milyen feladatokat kaphatnak? Elsősorban a saját iskolájukban, saját településükön, vagy pedig hát, ha lehet, akár egy sajnos külföldi területet is megkaphatnak.
A Rákóczi Szövetség a szervezeteitől elvárni nem vár el semmit, csak lehetőséget biztosít, hogy helyi szintű közösségi eseményeket biztosítsanak, és erre vannak pályázataink, pénzügyi forrásaink, amiknek felhasználásával ezeket a közösségi építő alkalmakat meg lehet tartani. Legyen az egy bográcsfőzőverseny, egy kirándulás, foci bajnokság, bármi, ami a helyi közösséget erősítheti.
Vagyis akkor főképpen erről van szó. Tulajdonképpen olyan hatalmas anyagi vonzata ezeknek valószínű, hogy nincs. Önök tudják támogatni. Miből?
A Rákóczi Szövetségnek vannak támogatói, kisebb és nagyobb vállalatok, magánemberek, valamint a tagság is tagdíjakat fizet a Rákóczi Szövetség felé. És hát a Rákóczi Szövetség itt most, ugye ez az interjú egy Sátoraljóújhelyen készül, itt a Rákóczi Hotel tábor és rendezvényközpontban. Itt ennek a hotelnek is az is a célja, hogy a Rákóczi Szövetség ügyét szolgálja az elkövetkező években. Úgyhogy nagyrészt támogatóinknak, akár önkormányzatoknak is köszönhető az, hogy a Rákóczi Szövetség a tevékenységét tudja folytatni.
Hát ez a épületkomplexum nem olyan túl rossznak tűnik. Modern, új, gyönyörű helyen van, friss levegő, még a szél is rengedezik, akkor 30 fok van, máshol itt a 25 körül lehet az erdő szélén. Ide, hogyha ide jönnek a gyerekek, felnőttek, azt hiszem, otthon érzik magukat.
Így van, ez is a célja ennek a táborhelynek, hogy mi úgy szoktuk fogalmazni, hogy ez a magyar fiatalok meghatározó találkozási helye. Tehát éljen bárki a Kárpát-medencében, vagy akár a tengeren túlon, de magyar fiatal, itt van egy olyan tábor, ahol egy időben 900 gyerek találkozhat egymással, és olyan élményeket, életre szóló barátságokat köthetnek, amit úgy gondoljuk, hogy a magyarságukban erősíti őket.
Főképp nyár a találkozások ideje, vagy télen is, azért lehetnek oktatások, mert az épület úgy néz ki, hogy fűthető.
Nyáron lényegében június 2-től szeptemberig, az iskola kezdésig hétről hétre vannak táboraink, tehát a nyár az maximálisan ki van használva. Az évközben, tehát szeptembertől mondjuk májusig a hétvégi rendezvényekre, osztálykirándulásoknak is kiváló helyszínt tud biztosítani ez a táborhely, de a Rákóczi Szövetségnek is vannak ide kihelyezett programjai, de a fő szezon az a nyár.
Nem feltétlenül kell, hogy Rákóczi Szövetséges legyen, hanem tudjon róla, és hát természetesen megfizeti az ide a bekerülési költséget, mert ingyen azért nem őriztek semmit sem.
Így van, tehát ez osztályoknak, cégeknek kiváló lehetőség arra, hogy ide az emplénbe ellátogassanak, és itt egy pár napot, egy hosszú hétvégét, akár egy egész hetet eltöltsenek kiváló környezetben.
Tehát a bevételnek el is része akkor, amit vissza kell forgatni. No profit szervezetről van szó.
Így van, igen.
És mióta működnek konkrétan ezen a helyen?
A Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyre mindig is szervezett programokat, táborokat, már a 90-es évek elejétől kezdve, viszont ez a táborhely 2019 óta a Rákóczi Szövetség tulajdona. Ez egy 70-es években épült szótüdülő volt, hát ez a mostani állapota, ez 2021-ben nyerte el ezt a kinézetét, ami azóta is folyamatosan bővül, és 2019 óta a Rákóczi Szövetségnek ez itt a táboroztatási központja.
Mennyire ismert országszerte, országosan a Rákóczi Szövetség? Nekem könnyű, mert a hírek jönnek, de az nagy közönség tudja, hogy a Rákóczi Szövetség milyen dolgokat művel?
Erről éppen most zajlik egy kutatásunk, egy ilyen felmérésünk, és igazából annak várjuk az eredményeit. Ugye Magyarországon nagyjából 20 ezer taggal rendelkezünk, tehát azért van egy megágyazottsága.
Igen, a tagok igen, de azok az iskolák, ahol ezek a tagok működnek, azok tudják, hogy miről van szó, ugye?
Természetesen igen. Tehát, hogy folyamatos kapcsolatban állunk velük.
Eljutottak arra a szintre, ami úgy tűnik, hogy elég a mostani munkájuk alapján, vagy pedig folyamatos fejlesztés kell. Igaz, hogy ön hálózatépítő.
Folyamatos fejlesztés, a folyamatos kihívásokat keresünk mindig.
Ezek a kihívások társadalmiak, vagy anyagilag?
Társadalmilag, hogy hogyan tudnánk minél több embert elérni.
folytatjuk műsorunkat, mégpedig egy tanárral.
Kovács Nóra vagyok, a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnáziumnak a tanára, a Rákóczi Szövetség iskolai szervezetének mentortanára, és a Városi Szervezet elnöke.
Nem véletlenül van akkor itt, hiszen mondta, hogy előadást tartott, meg sok mindent, tehát játékos dolgokat, ami előkészíti, felkészíti azokat a tanárokat, akik gyerekekkel fognak foglalkozni. Gondolom ez volt a mai napnak a legfőbb témája.
Igen, az a legfontosabb számunkra, hogy ezen a nyári alkalmon, ami mindenkinek a szabad idejéből van, akkor ne csak konkrétan a munkára, hanem egy kicsit a kikapcsolódásra is fókuszáljunk. Ezért a szakmai programok mellett nagy hangsúlyt fektettünk a kikapcsolódásra, a szórakozásra is. Ezért az első este egy borkóstoló után, egy táncház után még egy csapatépítő játékos feladatsort is összeállítottunk, ahol Hungarikum Activity-t játszottunk, akkor lehetett táncolni, lehetett dramatizálni bizonyos dolgokat, még a tenkes próbát is kipróbáltuk.
Ha tudnám, akkor nem kérdezném, tulajdonképpen mi a tenkes próba?
A tenkes próba az egy nagyon kedves pillanat, a Tenkes kapitánya című film sorozatból, hátratett kézzel egy kupából meg kellett inni egy kis pohár, egy kis pohár bort.
Hát mondjuk itt azért, ha valaki nem kóstolja meg az itteni hegyaljai bort, akkor hát az nem volt itt, ugye?
Így van, úgyhogy a borkóstolónál is helyi környékbeli pincészetekből kóstoltunk borokat, úgyhogy nagyon finom fehér borokkal gazdagodtunk.
Persze, mert itt kilos a vörös.
Így van.
Egyébként előre elkészítette azt a programot, amivel jött, vagy pedig azért ilyenkor van egy kis változás is rajta, már a helyi szint miatt.
A program alapvetően nem az én elképzelésem alapján állítódott össze. A szakmai részét azt nem én csináltam. A szakmai részét azt a takaró tanár úr, Takaró Mihály tanár úr, Csáki Csongor elnök úr és az országgyűlés hivatala állította össze. Rám a tanároknak a közösségépítő feladatai, közösségépítő része lett bízva, és így sikerült egy olyan kis fórumot, Rákóczi fórumot kialakítani még, ahol a 6 területről, 6 térségből ideérkező kollégák és kolléganők vegyes csoportokban tudtak egymással beszélgetni. Ugye itt vannak Felvidékről 11-en, Erdélyből 80-an, Délvidékről is egy busznyi csapat jött, nagyon sokan vannak Kárpátaljáról, hála Istennek nagyon sokan el tudtak jönni, és van még ugye az anyaország és a diaszpóra. A diaszpóra az azt jelenti, hogy Buenos Aires-től Anglián keresztül Németország, de akár mondhatnám Ausztráliát is, egy nagyon erős, nagyon kedves, nagyon nyitott csapat jött onnan, és ezekből a csapatokból tudtunk úgy összeállítani vegyes közösségeket, hogy mindenki el tudta mesélni a másiknak, hogy milyen jellemzői vannak az ő régiójának. A felvidéki mesélt a délvidékinek, a Buenos Aires-i magyar mesélt a kárpátai magyarnak arról, hogy náluk mik a jellemzők. Egy olyan tematika alapján kezdtük el, hogy a te térségednek mik a jellemzői, mesélj, hogyha meghívnád a diákokat, vagy a kollégákat a te térségedbe, a te városodba, akkor mit mutatnál meg neki?
Hányan voltak? Ez egy csapatnak sok. Szét oszlottak
egyébként? Igen, igen, természetesen ezek a kisebb csoportok, ezek olyan 10-12 fősek voltak, mert ugye itt körülbelül 300 fölötti a létszám, és ezt tudtuk úgy összeállítani, hogy mindenki legalább egy 10-15 percet tudott egy másik régióbeli kollégával vagy kolléganővel beszélgetni.
Akkor tulajdonképpen ez egy ismerkedés és barátkozás is volt, mert azok, akik meghallgatták egymást, lehetséges az, hogy későbbiekben is szeretnék meghallgatni ott vagy másik helyen, ahová aluk.
Így van, már nagyon jól kezdődött a hétfői csapatépítő játék, mert ott már ugyanilyen vegyes csoportok alakultak, tehát már volt, aki ismerte a másikat, mert mondjuk a Hóférk és a Hét Törpét együtt adták elő valamilyen vicces stílusban. Ez volt az egyik, ami már egy kapcsolódási pont volt, és a második volt ez a Rákóczi Fórum, és itt mindenki a barátság és a nyitottság címszavával tényleg arra törekedett, hogy megismerje a másikat.
Ugye ez nem csak nekik adott valamit, hanem az előadóknak és a csoportvezetőknek is, mert hát gondolom, hogy ez valami jó érzést ad, mert itt mindenki jó embernek tűnik, úgy, aki itt van, tehát nincs hangos szó, nincs semmi olyasmi, ami akár egy másfajta előadás közben összejönne. Gyakran végezőn ilyen feladatot? Igen. Vagy ha nevezhetjük feladatnak?
Igen, ez a hobbim, tehát a tanítás mellett én ezzel szeretek foglalkozni, ugye mentort tanárként diákokkal is csinálom ezt, és most felkérésre itt igyekszem úgy a tanárok között is kovász szerepet játszani, hogy annak legyen foganatja, annak legyen pozitív hozadéka, és nagyon úgy tűnik, hogy erre szüksége van, erre a közösségépítésre. Ugyanis mindenki az anyanyelve és a kultúrája miatt van itt, mert az a magyar. És ez a magyarság összeköt minket, hiába jel valaki Buenos Airesben, vagy Ausztráliában, vagy Békéscsabán, mindannyian ugyanazt éljük át, hogy mi magyarok vagyunk, magyarul beszélünk, és van miről beszélni.
Ugye általában nem is a problémákat hozzák fel ilyenkor, hanem egy olyan lehetséges módot, amivel, ha nem is mondta ki, de mégis foglalkozni kell. És talán segítséget is kérhetnek egymástól, hogy ezzel hogy foglalkozzunk, hogy álljunk hozzá, mert gondolom, hogy nem a panasz miatt jöttek, hanem azért, hogy tanuljanak, mert tovább akarják adni, a tanárnak is tanulni kell.
Így van, és ezt nagyon erősen hangsúlyozzák is az előadások előtt és után, hogy nagyon fontos, hogy az ember, a tanár, az mindig naprakész információkkal rendelkezzen, ezért folyamatosan tovább kell magát képeznie szakmailag is, ezért vagyunk itt a szakmai előadásokon, ezért vagyunk itt a módszertani előadásokon, mert nem csak plenáris előadások vannak, hanem szekcióülések is, amikor kisebb csoportokban három részre lehet osztani a tanárokat, ugyanis van történelem szekció, amikor mindig egy történész ad elő. Például tegnap a gulágról és a gulág magyar vonatkozásairól volt szó. Akkor a magyarosok a másik szekció, ők mindig valamilyen magyaros témát takaró tanár úr például Jókairól beszél. És a harmadik a természettudományos szekció, itt pedig valamilyen természettudományos témaköré, akár egy fizika, akár egy geológia, akár egy kémia témaköré csoportosítják az előadókat. És ez a szakmai rész, ez nagyon erős, és itt mindig annyira jó újdonságokat és naprakész információkat kapunk, hogy ezzel fejlődni tudunk szakmailag. És ez az egyik vonal. A másik vonal mindenképpen az, hogy kapcsolatot építsünk egymással, a harmadik pedig az, hogy ki is kapcsolódjunk. És erre nagyon jó ez a kiváló és gyönyörű tábor, ahol lehetőségünk van. Ugye itt van úszómedence, itt a Sziesta idén tudunk úszni, gyönyörű nagy sétákat lehet tenni, itt van a Nemzeti Összetartozás hídja, fel tudunk menni a várba, és ha már csak itt leülünk bárhol egy árnyas helyen, mert nagyon jól tudunk beszélgetni egymással. Esténként pedig vagy kis dalárdák szerveződnek, vagy valami kis gitáros beszélgetős este van, úgyhogy ez itt nekünk egy kis csoda. És azért mi nagyon hálásak vagyunk a Rákóczi Szövetségnek, hogy ezt minden évben, mindig ugyanabban az időpontban nekünk ezt lehetővé teszi, teljesen ingyen, és nagy szeretettel szervezik nekünk ezt. Oh, 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 oh
Akkor már nem először van?
Én 20 éve járok ide, akkor ez
nincs
még...
is annyi idő.
De köszönöm, nagyon kedves. 2003-ban csatlakoztam, amikor még Pannonhalmán kezdtük ezt, mint történelemtanár konferencia. Utána átment ez a csapat Gyöngyösre, utána Mátrafüredre, és végül a 2019 óta, amióta a tábor területe az a Rákóczi Szövetség tulajdonában van, azóta ide járunk. És egy időben csatlakozott hozzánk a Kárpát-medencei Magyar Tanárok Kulturális Egyesülete, és ezzel kibővült egy magyaros, magyar tanárok által látogatott közösséggel, és utána pedig még jobban kibővült a természettudományos tanárok közösségével. Tehát most már 3 közösség jár össze, és egymással még jobban szakmailag is tudunk kommunikálni. Például mi a 314-es szobában lakunk, és tegnap az egyik matekos kolléganő mondta, de hát az a pi. Mondtam, hogy nekem az eszembe se jutott volna. Azt mondta, de hát az egyértelmű. És akkor elkezdtünk a piről beszélni. Én például a piről ennyi mindent soha nem tudtam még, mint amit most elmondott 5 percben a kolléganő.
Ugye, mikor az USA elérte a 314 milliót, akkor a pi országnak hívták. Ez a tábor nem is tábor. Mikor az ember táborra gondol, akkor lágerre gondol, ugye, mert a megfelelőjére, és az egy kicsit olyan idegen. Idegenül hat, de mikor beléptem a kapun, hát megmondom őszintén, csodálkoztam, hogy itt minden van.
Igen, mert a hátsó részek, azok inkább olyan vendégházak, ahol már 900 ember fér el. Tehát itt az egész kapacitás, az már 900 fő, és van olyan, amikor teljes kapacitással működik, mert ennyi gyerek szeretne nyaranta itt időt tölteni. Tehát nálunk, a mi iskolánkban hihetetlen mennyiségű gyerek szeretne a nyári táborokba jönni, mert ez a tábor. Ezt mindenki úgy hívja, hogy a tábor. Egész évben arra készülnek diákok, hogy ide jöhessenek. Szuper, szuper.
Nem véletlenül, mert azért itt minden van. Na meg hát a kilátás.
Gyönyörű. Úgyhogy... A Tokai medencére rátunk rá, lemegyünk ide a sportcsarnokba, ülünk a lelátón, és látjuk a Tokai medencét. Brilliáns.
Meg a levegő.
A levegő. Hát itt, ezen a Várhegyen, ugye mi most a Sátoraljóhelyi Várhegyen vagyunk, ez párját ritkítja, ez a fantasztikus levegő, ez az ősfás környezet, itt van minden, ami Rákócihoz kötődik, itt van, tényleg szinte lehet tapintani ezt a Rákóczi hagyományt, itt van borsi, itt van regéc, itt van ugye a kuruc hagyomány, ide tárogató művész szokott jönni, tehát itt van ugye a nagyságos fejedelemnek a mellszobra, itt minden Rákócziról, másik Rákóczi Ferencről, a nagyságos fejedelemről szól, és az ő hagyatékáról. Emellett szeretném megemlíteni Hálczl József urat, aki a szövetség egyik alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke, akinek az emléktábláját minden alkalommal megkoszorúzzuk, amikor ide jövünk, és mindenképpen emlékezzünk rá, mert ha ő nincs, akkor az egész szervezet nem tartott, ahol van most, és ha ő nincs, akkor nincs ez a szellemi háttér, ez a kultúr háttér, amivel ma büszkélkedhet a Rákóczi Szövetség.
Ha jól tudom, 30 ezer fő körüli a Rákóczi Szövetségnek a tagsága. Ez a 30 ezer fő úgy érzi, valószínű, önön keresztül mondom, vagy mondja meg ezt a lehetőséget, mint a testvérek lennének.
Abszolút, Rákócisnak lenni menő. Tehát mi úgy is indulunk, hogy a Rákócis lét, Rákócisnak lenni, az egy kiváltság. És aki Rákócis diák, vagy aki Rákócis tanár, az már kap egy kapcsolódási pontot. Tehát ez mai szóval érve mondhatjuk, ez egy brand. Ez egy olyan brand, hogyha meghallja valaki a másiktól, hogy te Rákócis vagy, akkor már van miről beszélni. És nem utolsó sorban van egy olyan Kárpát-medencei, sőt most már világ kapcsolódási pont, hogy bárhova megyünk a Kárpát-medencében, de mondhatom akár, mit tudom én, mondhatom Vágfarkastól egészen Nagyváradon át a Zentáig, bárhova, ott biztos, hogy fogunk találni egy Rákócist, ahova úgy mehetünk, mintha barátunkhoz mennénk.
Upon a time, this tale of you and I. front of our eyes. Those pages filled with stories told. Our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream, we'd venture and we'd seek.
Vannak különböző szervezetek, házasítőigések is, hogyha mit tudom én, New Yorkba találkoznánk egy autóval, látom az emblémát, akkor rögtön ismerőssé válik. Ugyanez. A Rákóczi Szövetségnél ugyanígy van, de azért ugye a Rákóczi Szövetség nem azért alakult, hogy csak egymással foglalkozzanak, hanem a magyarsággal, a magyarság tudat, illetve hát a megmaradás. Nálunk a megmaradás a magyaroknál, ez a 15 milliónyi ember kevés ahhoz, hogy úgy a nagyvilág megismerje, nem vagyunk indiaiak vagy kínaiak, már még Amerika is jelentős, de ez a magyarság azért több ezer éve van itt, de ez a több ezer éves itt lét a világ közepén, úgy is mondhatjuk. Azért egy összetartó erő, és a Rákóczi Szövetség rendkívül erőteljesen szeretné azt, hogy még több ezer év legyen itt.
Így van, és pont azért jó, hogy a Kárpát-medence, sőt a világ minden részéről érkeznek ide gyerekek, mert azt érzi mindenki, aki itt van, hogy teljesen mindegy, hogy honnan jön, teljesen mindegy, hogy melyik az az ország, amelyiknek az állampolgára. Ő a magyar nyelvet beszéli, akkor ő tud kapcsolódni a magyarsághoz. És ezért nagyon fontos, hogy az anyanyelv legyen az, ami összeköti a gyerekeket. Az anyanyelven keresztül ott vannak a népdalok, a néptánc, a néphagyomány, ott van az a közösségi élet, amit itt meg tud valósítani a diák. Tehát elkezdenek focizni itt a műfüves pályán, vagy strandröplabdázni, akkor teljesen mindegy, hogy ki honnan jött. Magyarul beszélik meg, hogy most mik a szabályok, te kiestél, itt gól volt, ez nem igaz, úgyhogy ez az, amit tud ez a tábor, hogy itt összehozza őket, és ez az egyik vonal, a diák vonal. A másik a hagyomány, és a hagyományoknak az őrzése. Kellenek példaképek, és az egyik példakép, akit a Rákóczi Szövetség nagyon fontosnak tart, az Eszterházy János. És Eszterházy Jánoson keresztül még a 21. században is tudunk olyan kiváló személyiségeket felvonultatni, megmutatni, akik a magyarságért igenis nagyon sokat tesznek. Ugye minden évben átadják a Rákóczi Szövetség Eszterházy János díját. Tegnap néztük meg az Eszterházy János filmet, aminek Molnár Imre a történész szakértője. Itt volt, itt beszélgettünk vele. Döbbenetes csend volt a Triptihon című film levetítése után. és hihetetlen erejű volt, amikor Pálmai Árpád még a beszélgetés után elénekelt néhány lengyel imádságot, lengyel dalt. Olyan ereje volt, és olyan nagyon jó érzés volt ezt megélni, pedig én nem katolikus vagyok, de azt az erőt, amit ez képvisel. Tehát ennek ereje van, ennek súlya van, és ezt mindenki érezte abban a teremben, és nekünk az a célunk, hogy ez ne csak egy teremben, hanem az egész nemzetben meglegyen ez az erő, ez a háttér, ez a tartás.
Egyébként, hogyha valaki kevésbé ismeri a magyar nyelvet, itt azért befogadják, csak értse meg azokat a szavakat, de akkor meg is tanulhatja. Utána gondolom, mert mondjuk akár Mexikóba is, meg hát egyrészt Brazília egyes részein is vannak magyar
beszélnek. Igen, Brazíliából is jöttek kolléganők, tehát itt vannak Brazíliából is kolléganők, és itt mindenki annyira szeret kommunikálni, és mindenki annyira nyitott, ők is nyitottak, mi is nyitottak vagyunk feléjük, hogy kommunikáljunk, hogy beszéljünk, hogy gyakorolják ők is a nyelvet. És ami még nagyon fontos, hogy ugye azok a tájnyelvi szavak, amik a mondjuk Kárpátaljáról, vagy mondjuk délvidékről származnak, és mi anyaországiak például nem is értjük, ezek csak itt merülhetnek fel. Tehát vannak olyan szavak, amiket állj csak meg egy pillanatra, beszéljük meg, hogy ez mit jelent, és akkor ők elmagyarázzák. De van olyan, amit mondjuk annyira modern új szó itt az anyaországban, hogy akkor mi magyarázzuk el nekik. Tehát ez egy ilyen kulturális, nyelvi idézőben továbbképzés is számunkra.
Nagyon érdekes lehet, újabban azért elég sokan próbálkoznak az országon belül is a tájnyelvekkel, és a zalai és a szabolcsi között óriási a különbség, de megértjük egymást.
Persze.
Na de hát, hogyha kimegy mondjuk Angliába, nem kell a skót részre menni, tehát nem a brit
Abszolút.
Részre, ott még lehet a városon belül is vannak más tájnyelvek, mi ebben is úgy össze tudunk tartozni.
Igen, tehát inkább ezek olyan érdekességek.
Igen.
Az alapszókincsünk az abszolút ugyanaz, csak minden tájnak, minden régiónak megvan a maga kis jellegzetes szójárása, vagy egy-egy tárgyra utaló jellegzetes szava.
Ugye ezek hamarosan, nem hamarosan, de azért eltűnnek, mert miután a médiumok bejöttek, már azért nagyjából ugyanaz beszéli mindenki. Régebben pedig volt olyan, aki a falujából kisetette a lábát, és akkor ott az megmaradt úgy tájnyelvek. Már mondjuk itt a Palócvidék is azért mondjuk más. De hát ez népcsoporttól is függő lehetett, hogy melyikről jött, melyik törzsből, melyik idevaló népesség, vagy csatlakozó népességből, ugye lehettek akár kabaroktól kezdve, akár bármi más.
Ebből azt szeretném még kihozni, hogy az internet és maga ez a közösségi háló, ez annyira sokat jelenthet, nem csak negatív, hanem pozitív értelemben is, mivel azt mondják, hogy a 20. század az ugye a magyarok számára az elveszett évszázad, elveszett első világháború, Trianon, elveszett második világháború. Ez inkább a sors negatív irányát jelentette a magyarok számára. Viszont a 21. században ezek a fizikai határok az internet segítségével bármikor felülírhatók. És az a gyerek, aki itt megismerkedik egy anyaországi gyerek, egy csángóföldi gyerekkel, vagy egy ausztráliai magyar gyerekkel, az ha elmegy innen a táborból, következő alkalommal, holnap után már írhatja neki a Facebook üzenetet, vagy az Instagram bejegyzést, vagy bármit. Tehát innentől kezdve ezeket az új lehetőségeket igenis a mi diákjaink, és akár mi tanárok is ki tudjuk használni. Mi folyamatosan levelezzünk a Nürnbergi magyarok vezetőjével, vagy lájkoljuk a Buenos Aires-i magyar közösség vezetőjének a posztjait. Tehát olyan élő közösség alakulhat ki, egy olyan új rendszer, amiről a 20. században nem is álmodozhattunk.
Hú, de sok minden van még, ami az emberben megmarad ilyenkor, vagy legalábbis előjön, de hát azért önnek is kell egy kis pihenő is, nem csak beszélgetni. Bár megmondom őszintén, hogy ez nekem is, meg a hallgatóknak is ad valamit, olyasmit, ami erősít. Ha nem is voltam itt az előadásokon, illetve a játékokon, meg az uszodába sem mentem le, vagy a strandra sem mentem le, de a légkört azt éreztem magamba szívtam. Úgyhogy köszönöm szépen, jó egészséget, illetve hát számtalan olyan évet még, amikor itt oktathat, taníthat, vagy játszhat.
Csak közösséget szervezek. Oktatni semmiképpen nem szeretnék.
De mindenben van egy
mindenben
kis...
Mindenben van egy kis is nevelés, igen, de a lényeg inkább szerintem az, hogy úgy búcsúzzunk el egymást, hogy jövőre veled ugyanitt.
Így legyen.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kovács Nórát, a Rákóczi Szövetség egyik oktatóját hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolt a zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.